a kolozsvári Magyar Napok egyik záró előadása volt, az, amelyet Váci Mária művészettörténész tartott, aki a Budapesti Nemzeti, Magyar Nemzeti Galéria munkatársa, és hát egy olyan személyiségről, akinek azt is mondhatnánk, hogy egy nagyon nagy bűvköre van a képzőművészetet kedvelők körében, de nem csak. Mert egy olyan személyiség, aki magával a személyiségével is megragadja az érdeklődőt, nem csak a képzőművész iránt érdeklődőt. Csontvári Kostka Tivadar művészetéről beszéltön, tehát nem csak a művészetéről, hanem világáról, személyiségéről, és arról, hogy miért nagy művésze ő a magyar és egyetemes kultúrának a naput festője. Tehát ez egy jelszó, de tulajdonképpen ezt ő fogalmazta meg, tehát a nap útjának a festője, de én azt mondom, hogy a saját életútjának a festője. Ez a napút egy kis a Csontvári Kostka Tivadar életútja is, és párhuzamokat lehet vonni a két meghatározás között. No, de hát én túl sokat beszéltem, adjam át a szót Váci Máriának, aki egy órán belül tulajdonképpen nagyon közel hozta hozzánk Csontvári Kostka Tivadart. Tehát azon kívül, hogy mítosz övezi Csontvárit, azon kívül a valóság és a hagyaték az, ami ezt a mítoszt igazolja.
Csontvári Kostka Tivadar talán sokunk által az egyik legkedveltebb magyar művész, ami talán az ő nagyon-nagyon különleges életútjának és az elképesztően gazdag munkásságának egyaránt köszönhető. Egy olyan nagy egyéniségről és egy magányos útkeresőről van szó, aki nem tagozódott be egy művészeti iskolába vagy művészeti irányzatba sem. Természetesen kora gyermeke volt, ezért sok művészeti irányzat hatott rá, így a szimbolizmus, a szecesszió vagy éppen a kubizmus.
De ugyanakkor a konzervatív irányzat mestereitől tanult, mert a müncheni iskola volt az iskolája, és a müncheni iskoláról azt hiszem, hogy még a kevésbé tájékozottak is tudjuk, hogy tulajdonképpen a konzervatív képzőművészeti iskola egyik legkiemelkedőbb központja, amelynek Erdélyben is voltak, meg Magyarországon is voltak képviselői.
Igen, Csontvári Kostka Tivadar nagyon rövid periódus töltött el akadémikus képzésben, Hollósi Simon szabadiskolájában tanult Münchenben, illetve hát nagyon nagy szabású utazásokat tett, és ezek során tanulmányozta a természet látványát, illetve az antik romokat, a különböző történelmi szempontból jelentős emlékhelyeket, és egyébként nagy példaképe volt Munkácsi Mihály, tehát Csontvári Kostka Tivadar nagyon-nagyon sok mindent magába szívott, de az ő elképesztően színes képei és hatalmas monumentális vásznai alapvetően egy nagyon-nagyon különleges munkásságot mutatnak be, és ezeket a festményeket egyaránt szerethetjük azért, mert különleges természeti helyeket és lenyűgöző panorámájú tájakat mutatnak, illetve az európai történelmi és kultúra bölcsőjének tekinthető helyeket festette meg, és a mai napig szinte ízzenek a képei az életenergiától, olyan intenzívek az ő színei. Egyébként ez annak is köszönhető, hogy ő például pénzt nem kímélve nagyon-nagyon jó minőségű anyagokkal dolgozott, nagyon jó minőségű festményekkel és vásznakkal, hiszen ő nagyon-nagyon tudatosan készült a festői pályájára, tehát ő egyébként patikusként indult, 27 évesen döntött csak egy égi sugallat hallatára, úgy, hogy festő lesz, és 10 évet adott magának arra, hogy felkészüljön erre a hivatásra, tehát egy elképesztő türelemmel, szorgalommal és kitartással és hivatástudattal kezdte el az ő festői pályáját, és 41 volt már, amikor beiratkozott Hollósi Simon iskolájába, és ezt követően kezdett el utazni, amit abból tudott finanszírozni, hogy egyébként a Gácsi patikáját felfuttatta és bérbeadta. Tehát itt egy nagyon tudatos pályaépítésről van szó, ami elképesztően példamutató, és hát a korban a népszerű önsegítő könyvekhez is nyúlt, illetve Keleti Artúrral került kapcsolatba, aki mintarajziskola vezetője volt, tőle is érdeklődött, hogy mégis hogyan álljon neki az ő festői hivatásának, valamint Itáliába elutazott, hiszen az égi sugallat szerint neki nagyobb festőnek kellett lennie, mint az itáliai Raffaellónak, úgyhogy elég nagy volt a kihívás.
Aki aztán végül is nem tetszett neki.
Igen.
És úgy értékelt, hogy a hírneve nagyobb, mint az értéke.
Igen, ellátom.
Jó, de az egy másik korszak volt. Hát végeredményben nagyon nehéz összehasonlítani egy Raffaello korszakot a kortárs 19. század végi festészettel.
Persze, illetve Csontváriban hát szerencsére volt egy nagy adag öntudat és egyfajta vátesz művész és profétikus tudat, amivel ő azt tudta mondani, hogy Raffaellóban nincs elég életenergia, nem elég színesek az ő alkotásai. Tehát amikor a vatikáni stancákban látta Raffaellónak a Bereskóit, akkor azt mondta, hogy ő ennél több életenergiát szeretne az alkotásaiba, és hát mai szemmel is azt mondhatjuk, hogy valóban az ő képei izzanak a vitalitástól, és tényleg sok év táblatával is azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon élénkek a színei, ami nagyon különlegessé teszi a festményeit, hiszen sokszor ténylegesen valós tájakat festett meg, valós helyszíneket, de mégis a fantáziájára is hagyatkozott a kép kompozíciójánál, vagy ahogy elrendezte a színeket. Sokszor ezek a képek olyan meseszerűnek, álomszerűnek hatnak, és ezért is tekintjük őt egy olyan látomásos festőnek, aki a valós tájból kiindulva sokszor a saját fantáziájával egészítette ki a látványt.
Említette, hogy Csontváry Kosztka Tivadar nagyon tudatosan építette fel képzőművészi pályáját a kezdetektől, a különböző szakaszokon át és témacsoportokon át, egészen a pálya lezárulásáig, amely nem az élet lezárulása, tehát tudatosan kezdte és tudatosan hagyta abba 16 év után, amiután még élt éveket, de már nem festett, hanem inkább írt. Tehát ez egy nagyon erős karakterre val, tehát ő le tudott mondani a további alkotásokról. Vajon miért? Mert úgy érezhette, hogy elért mindent, feljebb már nem vezethet az útja, és az életmű kerek, vagy egyfajta alkotói válság volt?
Hát talán a kettő együtt, mert igazából neki célja volt a nagy motívumnak a megtalálása és megfestése, és hát a Baalbekkel és a Taorminai Görög Színház romjaival, illetve a nagy Tarpatakkal a Tátrában lényegében ezt a küldetését teljesítette. Ugyanakkor az is igaz, hogy az 1910-es évektől az ő lelki egyensúlya némileg megbomlott, és ekkor inkább befele kezdett el figyelni, és ebben a korszakban sok filozófikus hangvételű írása született, illetve több grafikai munkája ismerjük ebből a korszakból.
Tehát a képzőművészet megmaradt a grafika szintjén. Itt az alapvető témákat végigvettük, illetve tulajdonképpen mégiscsak ez a 16 esztendő is korszakolható. Talán fussuk át ezeket, mert az összképhez és ahhoz, hogy valaki tudatosan közelítsen ez az életműhöz, szükséges elindulni néhány alapinformációval.
Csontváry Kosztka Tivadar alapvetően először a természetet kezdte el megfesteni. Egészen kora gyermekkorától kezdve nagyon fontos volt számára a természet. Járta folyamatosan a Kisszebben környéki erdőket, réteket, sőt, 10 éves korában még memorandumot is terjesztett be a selyemhernyó tenyésztésére, és az első képe is, sőt, az első olajképe, egy 1893-as kép, a pillangók, az tulajdonképpen elképesztő természethűséggel mutat be 27 őshonos kárpát-medencei pillangófajtát, és már ezeken az első képein, ahol pillangókat, madarakat láthatunk, felismerhetjük az ő nagyon színes palettáját. És ezt követően, ugye a müncheni időszak után, ahol nagyon jó rajzokat készített egyébként, portrékat, amiken egyszerre ábrázolja a modellnek a külsejét és a személyiségét, ezután kezdett el utazni, és innentől kezdve kereste a nagy motívumokat, azokat a különleges helyeket, ami történelmi szempontból vagy természeti szempontból érdekes. Nagyon vonzották őt a mennyiségi dimenziók, az ezer éves cédrusok, a több ezer éves ókori romok, az Európa, illetve az emberiség történetének fontos állomásai, és eszerint választott témákat, de tudta, hogy erre is tudatosan kell készülnie, tehát például a Selbec bánya című kompozíciójával már megtalálta azt a megfelelő tág panorámájú látványt, látképet, ami alkalmas volt arra, hogy felkészítse a nagy Tarpatak a Tátrában, vagy a Taorminai Görög Színház című kompozíciójára. És fokozatosan egyre nagyobbak lettek az ő képei. Az első nagyméretű kompozíciója a Schaffhauseni vízesés, ahol megint csak egy különleges természeti látványt, egy elképesztő robajú, hatalmas vízesést festett meg. Ez a képe szinte kétszer akkora, mint a korábbiak, és innentől kezdve több méteres kompozíciókat alkotott.
Azt is mondhatnánk, hogy a természet és az ember természete, illetve az ember természet misztikus viszonya az, ami megjelenik az ő képeiben, és ezért jelennek meg szinte rögeszmeszerűen újból és újból a témák, amelyeket az utókor aztán értelmez, és lehet, hogy különbözőképpen értelmez, és itt néhány értelmezést elmondott. Hát a cédrus egy alaptéma, de nem csak. Tehát ezek a hegyvidékek, ugye a napút, a napfény, a napfény és a természet együtt megjelenítése, ezek alaptémák. És valószínűleg ezt nem tudta feloldani, azért tért vissza ezekhez. Vannak olyan képei, ahol azt mondhatjuk, hogy ez jobban sikerült, és más képeken pedig látszik a keresés.
A napút festészet, ahogy ő nevezi a festészetét, az sok mindent jelenthet egyébként az önéletrajzi írásában nem egyértelmű, illetve annyi mindenre használja, hogy összességében azt mondhatjuk, hogy az ő festészetét jelenti, de maga az szó összetéte, hogy napút, a napnak az útja, tehát a különböző fényviszonyok, fényhatások mindenképpen nagyon izgatták a művészt. Például a sétakocsikázás éjfélkor Athénban című kompozíciója, vagy a Boszniában készült képei mind-mind azt mutatják, hogy mennyire szereti megmutatni a különböző fényhatásokat, a mesterséges és a természetes fények kontrasztját, vagy a hideg és a meleg fények kontrasztját, vagy a belső és a külső fényeknek a kontrasztját. Tehát ez egy alaptéma az ő művészetébe, hogy ez hol, illetve hogy sikerült, hát erre mit mondhatnék, hát ez azért hát,
igen, a művészettörténészek természetesen, akik próbálják folyamatosan elemezni, és valószínűleg idővel módosítják is a véleményüket, az értelmezések azok változnak. No, de hát akkor itt van ez az életmű, és itt gyakorlati információkat is adott nekünk, hogy ha érdeklődünk, akkor hol tekinthetjük meg, hol, milyen helyszíneken bizonyos alkotásokat, és milyen helyszíneken más alkotásokat, és ugye ma digitális világot élünk, tehát közel kerülhetünk Csontvárihoz és másokhoz is digitális eszközökkel is. Nem csak a Nemzeti Galériában, vagy más kiállító terekben.
Igen, Csontváry Koszka Tivadar művészetével több helyen is találkozhatunk, a Nemzeti Galéria állandó kiállításán is, de a Pécsi Janus Pannonius Múzeum kiállításán is, illetve Miskolcon, de hát magánkézben is vannak Csontváry alkotások, tehát nagyon sok kiadvány is született nyilvánvalóan. Hát a 20. században alapvetően Németh Lajos volt az, aki az első monografikus igényű összefoglaló alkotásokat írta. Azóta persze többször revidiálva lett az életmű, hiszen azért például felismerték a művészettörténészek azt, hogy mondjuk az önéletrajzi írása nem egy az egyben forrásértékű, tehát például egyértelművé vált az, hogy ezeket a hatalmas vásznakat azért a helyszíneken általában nem tudhatta megfesteni, hiszen utána a szállításról is gondoskodnia kellett volna, tehát valószínűleg műteremben készültek ezek a képek, természetesen Csontváry egyébként nagyon sokat utazott, de emellett valószínűleg ismerte a korabeli képeslapokat is, a színezett képeslapokat, a különböző korabeli úti beszámolókat, a sajtóban megjelent írásokat, akár például Jajcéről, tehát biztos, hogy érdeklődött az adott helyszínek iránt sok forrásból, nem csak a saját utazása és a saját tapasztalatai alapján, és ezek mind árnyalják az összképet. Egyébként gyerekkiadvány is született már Csontváry Koszka Tivadar művészetéből, a Pagonnyal közösen a múzeum pedagógus kollégáim írták ezt, a Fedezd fel Csontváry Koszka Tivadar művészetét.
Ez nem egy könnyű feladat, azt hiszem, a gyerekek világához közelíteni az ő művészetét. Habár lehet, hogy tévedek, mert pont ez a különlegessége, ez a mindentől eltérő szín és témavilága talán éppen a gyerekekhez állhat közel azáltal, hogy ennyire változatos és kihívó és fantáziadús.
Igen, alapvetően mondjuk élőben nagyon szerencsés a gyerekeknek megmutatni Csontvárynak a képeit, mert már csak a méreteik miatt lenyűgözik őket, a kisgyerekekkel mindig leszoktuk lépni, hogy a Taorminai Görög Színház az pontosan hány lépés, maga a festmény, ugye? Úgyhogy igazából a színességük miatt, a pozitív hangulatuk miatt a gyerekeket nagyon lekötik ezek a képek, és nagyon szeretik, de könyvben is forgatva, hát kifejezetten mondjuk ebbe a kiadványba, ami tényleg ennek a 6 és 12 éves korosztálynak készült, picit humorosan, de nagyon informatívan tálalva, igenis szerintem közel lehet hozni ehhez a korosztályhoz is Csontváry művészetét, és mondjuk ami ma a legfrissebb irodalom, az talán a 2 évvel ezelőtti nagy Csontváry kiállításhoz kapcsolódó katalógus, illetve az abban szereplő tanulmány, de hát nagyon sok irodalmat lehet találni Csontváryval kapcsolatban. És természetesen például a Nemzeti Galéria honlapját böngészve is megtaláljuk a katalógusban a műtárgyakat, azokról leírásokat is, tehát hogyha nincsen lehetőségünk éppen ellátogatni egy Csontváry kiállításba, akkor is nagyon sok anyagot találunk akár online, amit megbízhatónak is találhatunk.
Akkor legyen ez egy meghívó a hallgatóinknak is. Köszönöm szépen, és hát Csontváry Koszka Tivadar művészetével valószínűleg mind többet és többet fogunk találkozni, ha nem is egy az egyben szemtől szemben, de hát más népszerűsítő eszközök által. Nagyon szépen köszönöm Váci Máriának, aki művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa.
Én is köszönöm szépen a figyelmet.